Kultúra eddig is folyamatosan jelen volt az életében. Bárhol is élt, bármit is csinált. A színház így vagy úgy, de megjelent a mindennapjaiban. Annak ellenére, hogy az élet úgy hozta, hogy először földmérő, majd mérnök lett belőle. A színház mellett azonban volt egy másik nagy szerelme is, méghozzá a szervezés, amely fontos része a mostani munkájának. Ez év elejétől ugyanis ő a Keszthelyi Goldmar Károly Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója. A Zaol Podcast adásának vendége Stadler Tíme a Kinga, akivel térben és időben egyaránt nagyot utazunk. Visszarepülünk az erdélyi gyermekkorba, régi iskolákba, mindennapokba és gondolatokba. De rendezvényekről, kihívásokról és álmokról egyaránt beszélgetünk. Most már van fél éve is, hogy betöltötted ezt a posztot. Így visszatekintve, milyen volt ez az elmúlt fél év, akár szakmailag, akár emberileg? Mi volt az, ami neked így a legnagyobb nehézségeket okozta, vagy mi volt az, ami a legnagyobb örömmel töltött el, vagy amit a legnagyobb sikerként könyvelsz el?
A egy mondatban válaszolhatnék arra, hogy ez a közel fél éves periódus milyen élményeket hozott az életembe, akkor egy szóban azt mondhatnám, hogy vegyes. Azért vegyes, mert volt rengeteg pozitívum, volt nehézség, volt kihívás, volt benne öröm is, volt benne sikerélmény is. Természetesen, mint minden új vezetőnek az elején át kell látni tüzetesebben az adott intézménynek a működését. Én mondjuk olyan tekintetben egy pici lépés előnyben voltam, ha lehet így mondani, hogy én már dolgoztam a Goldmar Károly Művelődési Központban, rendezvényszervezőként, kiállítás szervezőként, benti ismeretterjesztő előadások szervezőjeként, vagy akár kórus találkozó szervezőjeként, de terves részese voltam már a Keszthely Fesztnek és a Helikoni ünnepségeknek is. Tehát ez ilyen tekintetben mondhatom azt, hogy némi előnyt adott, ugyanakkor én úgy gondolom, hogy enyhén nagy képűség volna kijelenteni azt egy rendezvényszervezői szemszög, hogy minden kicsi szegletét ismeri valaki az adott intézmény működésének. Ugyanis olyan sok technikai és olyan sok háttér pénzügyi tranzakcióval járó egyéb művelet van minden mögött, amit nem is lehet, nem is kell ugye az adott szerepkörben dolgozó munkavállalónak átlátnia. Tehát ezek mindenféleképpen újak voltak, és arról nem is beszélve, hogy még akkor is, ha tényleg nagyon sok szerepben megmártózhattam, mert ezt így is mondhatom, hogy az akkori vezetőim, akár Csengei Ágota, akár Osvald Bálint lehetőséget biztosítottak, hogy egy elég széles palettán mozogjak. Tényleg, hogy ismeretterjesztő, zöldeste, pszichiműhely, de akár Hungarikum pályázatok, NKS pályázatok, kipróbálhassam magamat. Tulajdonképpen január 1-től lettünk mi Goldmar Károly Művelődési Központ és Könyvtár. Tehát azzal egyidejűleg, hogy én idejöttem új intézményvezetőnek a Goldmar élére, azzal egyidejűleg kaptunk, örökbe fogadtunk, ha így mondhatom, két másik intézményt, a felnőtt könyvtárat és a gyermekkönyvtárat, sőt, egy pici ideig babysitteltük még a Balatoni Krónikát is. Én azt hiszem, joggal mondhatom, hogy ha egy másik intézményvezető lett volna itt a Goldmar Károly Művelődési Központ élén, neki is rengeteg új területtel kellett volna találkoznia, amelyek akárhogy is nézzük, nem tartoztak még az intézmény feladatköreihez és az irányításához.
Tehát akkor ez egy nagy kihívás volt.
Ez így nagy kihívás volt. Ez így tényleg nagy kihívás volt. Hát szerencsére, hogy a 7-7 napból áll, és akkor itt nem a munkanapokra gondolok, hanem akkor ezt ki kellett bővíteni 7 napos munkanapra. Nagyon sokat konzultáltam ugye a Fejér György Városi Könyvtár igazgató helyettesével, Györgyivel is. Az első hetekben, hónapokban akkor még itt dolgozott Osvald Bálint igazgató helyettesünk is vele, és nagyon sokat beszélgettem. Átbeszéltük a fontosabb területeket, annál is inkább, hogy rögtön a küszöbön várt itt minket a tavasz kezdetén olyan esemény, olyan rendezvénysorozat, amely Európa Kulturális Fővárosa projektből kellett megvalósuljon, és ha nem is egymás sarkát érték ezek a rendezvények, mert a két kultúra egy helyen volt az első, aztán a rendhagyó Helikoni ünnepségek a második, de most itt van ez a hatalmas Keszthely Fest, hetek választanak most már, de most már azt hiszem, hogy napokban is számolhatjuk a távolságot. Szóval, hogy ezek olyan nagy projektek voltak, amelyek így hirtelen úgy szakadtak a nyakunkba, hogy még egyszer mondom, az intézmény integrálással együtt. Hát be kell látnunk, hogy azért az emberi erőforrásaink végesek, illetve azt is tudni kell, hogy ez nem csak rendezvényszervezési, hanem költségvetési tekintetben is nagyon sok egyeztetést igényelt a két intézmény között, illetve a tevékenységi köröknek az összeillesztését, egymással párhuzamba állítását is azért át kellett elemeznünk. Hát sajnos a körülmények úgy alakultak, hogy az előző intézményvezető helyettes, aki több mint 20 éven keresztül dolgozott már itt a Goldmark Áremvelődési Központban, Oswald Bálint, úgy döntött, mivel egy olyan lehetőség jött az útjába, hogy itt nem olyan messze Vonyarcvashegyen a művelődési házérén pont kiírtak egy vezetői pozíciót. Úgy gondolta, hogy megpróbálja, és azt megpályázta. És hát ilyenkor ezt meg kell érteni, hogyha valaki 20 év után úgy gondolja, hogy máshol is kipróbálná magát. Vele együtt más kollégák is távoztak az intézményből. Nem mondom azt, hogy föltétlenül miatta, de időben elég közel az ő távozásával más kollégák is elmentek az intézményből. Úgyhogy ez valamennyire nehézséget jelentett, hogy ezeket a kollégákat így hirtelen a szezon elején pótolni tudjuk.
Azért ennyi munka mellett, mint amennyi ezzel a feladatkörrel jár, van-e arra időd vagy energiád, mondjuk fogalmazzunk így, hogy megéld egy-egy eseménynek vagy egy-egy programnak a szépségét vagy felemelő tartalmát?
Őszinte leszek, azt hiszem, hogy megszámolhatom nem, hogy két kezemen, három ujjamon, hogy január óta hány eseménynek tudtam tényleg megélni kívülállóként, egy picit kívülállóként a szépségét. Szerintem egy rendezvényszervező a saját rendezvényeit soha nem fogja tudni teljesen kívülállóként szemlélni, viszont az valóban nem egészséges, ha úgy van benne január 1-től december 31-ig, hogy csak azzal foglalkozik, hogy ültetési sorrend, hányan jöttek, megtörtént-e a belépés, rendben van-e a hangtechnika. A helikoni ünnepségeken sikerült egy icipicit kívül helyezzem magam, és volt egy-két olyan kiállításunk is, ahol kívülállóként éltem meg az eseményt, illetve a könyvtári eseményekbe sikerül valamennyire kívülállóként betekintenem. És remélem, hogy azért az év folyamán lesznek még olyan rendezvények, ahol szintén kicsit nézőként szemlélhetem azt, hogy milyen sikeres, és esetleg utána akár építő pozitív kritikával is szolgálhatok majd a csapattagoknak. Szerencsére nagyon jó a csapat. Őszinte leszek, féltem attól, hogy ilyen rövid időn belül egy teljesen új rendezvényszervezői csapattal hogy tudunk neki vágni az előttünk álló rendezvényeknek és az előttünk álló évszaknak is a szezonnak, mert január-február hónapokban a rezsiválság miatt a Balaton Színház is bezárásra került. Itt ilyen nagy vonalakban előkészületek folytak az előttünk álló rendezvényekre, viszont a csapatváltás miatt, hát ha nem is nulláról, de szinte nulláról kellett induljon az új csapat, már csak azért is, mert előbb meg kellett értsék, át kellett lássák azt a rengeteg összefonódást, azt a rengeteg helyszínt és azt a program kavalkádot, amivel mi készültünk. Én ismételten úgy gondolom, hogy szerencsések voltunk, mint intézmény, szerencsések voltunk mi itt lévő kollégák, hogy ilyen kollégákat találtunk, akik ilyen lelkesedéssel és ilyen pozitív szemlélettel csatlakoztak, habár szerintem az első héten kiderült, hogy itt aztán nem lesz számukra fenékig tejfel az élet, és szembesültek a nehézségekkel is, mint minden új kezdő, de teljes mellszélességgel álltak hozzá a feladatnak. Kicsit mindenki megtalálta azt a területet, ahol ki tud bontakozni. Természetesen ahhoz egy kicsit nekem is meg kellett ismernem őket, hogy kinek mi az a szívügye, mi az, amire a lelke rá tud nagyon könnyen hangolódni, mert én úgy gondolom, hogy egy rendezvényszervezőnek ez is fontos, hogy ha ő lelkileg úgy érzi, hogy abból töltekezni tud, akkor ő szívesebben csinálja, mindenki saját magából indul ki, de hát ez így is működik ezen a területen mindenkivel. Így mindenki megtalálta azt a szegmest, amit ő leginkább szeret, amit ő a legnagyobb könnyedséggel végez, és ahol a legnagyobb sikerélményeket képes elérni.
Hogy jött a te életedbe a rendezvényszervezés? Milyen események sodortak ide?
Hát ez egy nagyon vicces kérdés, mert azt kell erre mondjam, hogy szerintem valamikor az általános iskolában. Én egy kicsit ilyen nyüzsgő voltam mindig. és ha meg kellett szervezni egy osztálybulit, ha meg kellett szervezni egy kirándulást, én annak valahogyan mindig a közepébe csöppentem. Valahogy összefutottak a szálak, de legalább az egyik szál végét én tartottam. Ez így volt az általános iskolában, aztán ez így történt tovább a középiskolában. Valahogy most belegondolok, a középiskola két legutolsó éve alatt szerintem nálam volt a legtöbb osztálybuli, valahogy így alakult, és nem tudatosan. És különböző egyéb kiruccanások és kirándulások és látogatások és közös mozizsások vagy strandolások. Aztán az egyetem alatt ez így folytatódott. Az az érdekes, hogy igazából én kislánykorom óta, de hát ezzel szerintem sok kislány így van, színésznő akartam lenni. De én úgy gondolom, hogy úgy, ahogy sok kislány tündér vagy hercegkisasszony akar lenni, én így szerettem volna színésznő lenni. Arra is emlékszem, hogy körülbelül 5 éves lehettem, amikor rendszeresen a szüleim akkoriban jártak ugye a színházi előadásokra, és legalább 2-3 társulat járt még akkor Máramaros-szigetre, jártak a Szatmáriak, láttak a Marosvásárhelyek, és jártak a Nagyváradiak, és mindegyik társulatnak az előadásaira bérletet vettek, és mivel én egyedüli gyerek voltam, hát nem volt egyszerű engem mindig otthon hagyni, ezért elcipeltek magukkal. És körülbelül 5 éves lehettem, amikor az egyik előadás után kijöttem, és emlékszem, hogy levegőt nem kaptam, úgy sírtam, ez így megmaradt bennem, levegőt nem kaptam, úgy zokogtam, ahogy nálunk szokták mondani, ilyen taknya nyála egybefolyt a gyereknek, és én mondtam, hogy én színésznő akarok lenni, és nem tudtam megállni, és hüppögtem. És kérdezték velem, hogy de miért sírsz? És nem tudtam megállni. És egy akkora, tehát most is érzem azt a fájdalmat, hogy a mellkasomból felszakad, és nem tudtam megállni, és mondtam, hogy de én biztos az akarok lenni, és mondták, hogy jó, de akkor nem kell sírni. Úgyhogy valahogy elhallgattam, és ez így megmaradt bennem 10-11-es koromig. Úgy nyilvánult meg, hogy voltak ilyen szavaló versenyek, vagy ilyen iskolai kis különböző rendezvényeket, azokban részt vettem, szerepet vállaltam, és amikor 11-es koromban volt egy olyan helyzet otthon, hogy mondta anyukám, kategorikusan kijelentette, hogy te most nem fogsz színművészetére felvételizni, azért azt tudni kell, hogy ez még a kommunizmus évei alatt történt ez az eset. Azt is tudni kell rólam, hogy ugye én erdélyi vagyok, de nem tömb magyarság vidékről származom, hanem szolvány magyarság vidékről, Máramaros, ez Észak-Erdély. Tulajdonképpen határváros vagyunk, Ukrajnával határos város, Máramaros-sziget. Hát az, hogy azért hozzánk ellátogattak a nagyváradi vagy a szatmári társulatok, azért néha történt olyan, hogy a stúdióteremben nem volt fűtés. Én nem akarom azt mondani, hogy szándékosan városvezetés megakadályozta, de nagyon sokszor technikai okok miatt lemondásra kerültek ezek az előadások. Tehát az nálunk az esemény számba ment, hogy hozzánk a városba oda látogatott egy magyar társulat. Tehát az egy ünnep volt. Akkoriban ott nálunk a Szorvány-vidéken városban lévő 5 gimnáziumból egyetlen egyben engedélyezte 9. osztálytól egy magyar osztályt, majd 10. osztálytól egy fél magyar osztályt. Tehát mindenki tudta azt, hogy végesek az esélyei, olyan tekintetben, hogy magyarul érettségizhessen egyáltalán. És akkor egy fél magyar osztályból pedig szintén meg lehetett azt számolni, hogy akkor kinek mennyi esélye van mondjuk Marosvásárhelyen színművészetére bejutni, ahol annak idején volt 5-6 hely évente, de úgy, hogy volt 4-5 magyar társulat, hát szerintem még az ottani színművészeknek sem juthatott be a gyereke. És akkor anyukám ilyen nagyon hideg, megfontolt fejjel mondta, hogy nem kislányom, nem fog színművészetére menni, akkor válasz valami mást. És emlékszem, hogy végigörgettem, hogy édes Istenem, orvosi, állatorvos, de olyan, mint akinek egy káosz lesz a fejben, hogy akkor most mi leszek, hogyha nem lehetek az, amit szeretnék. És végül ilyen adhok, azt mondtam, hogy hát jöhet a matek meg a fizika talán megy annyira, hogy akkor menjek én is műszakira. Azt is tudni kell, hogy szintén a kommunizmus éveivel alatt azért Romániában szalagon ment a mérnökgyártás, mert azért egy iparosodási folyamat volt Romániában, úgyhogy szinte minden nagyobb egyetemi városban nagyon erős volt egyébként a mérnöki képzés. És akkor illettem én mérnök, először ugye, mivel én eredetileg nem készültem éppen annyira erre a mérnöki pályára, és kicsit lazán is vettem, nem lettem mérnök egyből, mert nem jutottam be egyből a Temesvári Műszaki Egyetemre, hanem akkor elmentem Nagybányára egy technikus képzésre, egy 2 éves technikumba mentem el, ahol földmérő technikus lettem, de egyben bánya földmérő is, tehát felszíni és bánya földmérő lettem. Majd amikor ezt elvégeztem, akkor úgy gondoltam, hogy jó, akkor én nem maradok földmérő, sem bánya, sem felszíni, hanem akkor elmegyek mégis Temesvárra a Műszaki Egyetemre, és nagy szerencsémre, mivel ez már a 90-es évek elején történt, azért úgy mondhatom, hogy a Ceausescu éra után azért mindenhol bevezettek könnyebbségeket, behoztak ilyen keresettebb, hangzatosabb szakmákat, és akkor a műszaki egyetemekre is behozták ezeket az ipari gyártás, tervezés, logisztika szakokat, ahol nem volt annyira száraz, annyira csak a műszaki és a tervezésről szólt minden, hanem ott már a szervezés is fontos szerepet járott, például egy termelési tervezés.
rendezésben.
Ez azért egy nagy váltás színművészeti helyett mérnöknek lenni. Te szeretted ezt, vagy mit gondoltál közben?
Én szerettem a marketing és a project management részét, azt nagyon szerettem. És szerettem azt is, amikor valamit át kellett alakítani, amikor meg kellett szervezni, amikor egy termelési vonalat optimalizálni kellett, tehát minden, ami a szervezéshez kötött, az érdekes módon nagyon jól ment nekem. És hát ilyen szempontból szerencsém volt, mert mindig megtaláltam azokat a területeket az egyetem elvégzése után is, ahol én ezt a szervezői vénámat, ha így mondhatom, kibontakoztathattam.
Beszélgetésünk első része véget ért. Ha tehetik, hallgassák meg a folytatást.